Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Még látok kisfiútot. Gyere egy kicsit ide előre a kislányok mellé, egy pár percre. Mindig először a gyerekekhez szoktam szólni. Gyere, légy szív, gyertek ide, csak üljetek ide, hogy lássalak benneteket. Azt hiszem, már bent vannak a gyerekek mind. Foglaljatok csak ott helyet szépen, jó? Kedves gyerekek, azt olvassuk a Bibliában, a Biblia utolsó könyvében, hogy Isten országába azok nem mehetnek be, akik szeretik és szólják a hazugságot. Ez egy nagyon komoly intelem, mert azt fejezi ki, hogy a Jóisten a hazugságot nagyon, de nagyon nem szereti. Én remélem, hogy ti, tudom biztosan, hogy szüleitek arra tanítottak benneteket, hogy mindig igazat mondjatok, és véletlenül se hazudjatok, de tudjátok azért, a gyerekek mégis hajlamosak arra, hogy például valami rosszat csinál, akkor nem meri megvallani, és akkor mond valamit. Vagy valami, ami nem olyan nagyon nagy hazugság, csak mondjuk egy kis füllentés. De a Jóisten semmit nem, hazugságot nem szeret. Még egyszer mondom, aki szereti és szólja a hazugságot, az a Jóisten közelébe nem juthat. És egy kis rövid történetet idézek föl nektek a Bibliából, hogy ami mutatja, hogy a Jóisten a hazugságot mennyire megveti. Volt Izraelben régen egy próféta, Elizeusnak hívták, nagyon, nagyon igaz hívő ember és próféta volt, és a Jóisten sok csodálatos dolgot cselekedett általa. És egyszer egy szomszédos, ellenséges országnak a hadsereg parancsnoka is hozzáment, hogy a súlyos betegségéből, a leprából gyógyulást kérjen. Az egy gyógyíthatatlan, szörnyű betegség volt. És persze ez a szíriai hadsereg vezér úgy ment a prófétához, hogy megrakodva a lovak, a szekerek ajándékokkal, és mikor a prófétának ajándékot akart adni, azt mondta, semmit. Él az Úr, én semmit el nem fogadok, hiszen nem én gyógyítottalak meg, hanem az Isten. És hát ez egy különös dolog volt ennek a főembernek, és azt mondta, akkor én valóban ezt az Istent fogom egész életemben tisztelni. Igen ám, de volt a prófétának egy szolgája, úgy hívták, hogy Géházi, aki ott a háza körül segített, és ez a Géházi már nagyon sok csodálatos dolgot látott, amit a próféta által Isten cselekedett, és tudta, hogy a próféta igaz ember és Isten embere. De nagyon sajnálta, hogy a próféta semmit nem fogadott el. Azt mondta magában, hát milyen gazdag ez a hadseregvezér, hát hogy nem kér tőle semmit. Na majd én utána megyek, és én utólag kérek. Persze sejthetitek, hogy ezt nem mondta a prófétának, hanem titokban ment el a házból. És hát mit mondhatott ennek a hadseregvezérnek, az mikor meglátta őt, ugye már ismerte onnét, rögtön leszállt a szekeréről, és azt mondta neki, hogy hát most jött a próféta iskolából két fiatalember, és az én uram küldött engem, hogy valamit kérjek, legalább két öltöző ruhát a részükre. Hát, mi volt ez, gyerekek? Egy nagy hazugság. Ugye persze, hogy nem a próféta küldte, és nem mondta. De tudjátok, úgy van az, hogy egyik hazugság húzza utána másikat. Mert hát a szíriai főember nem tudjuk, mit gondol, de minden esetre bőkezően adott ajándékokat, és akkor mentek visszafelé, akkor valamit megint kellett, hogy mondjon a szolgáknak, mert azt mondta, ne jöjjetek a házig, mert a szíriai főember még szolgákat is küldött vele, hogy ne kelljen cipekednie. Azt mondta, ne jöjjetek a házig, hanem mutatott ott a közelbe a dombon egy kis házat, azt mondta, itt tegyétek le. Azt se tudjuk, hogy ők mit gondoltak, hogy mi lehet e mögött, hogy nem lehet a próféta házáig vinni. Aztán, mikor visszament a házba, akkor Elizeus megkérdezte tőle, Elizeus próféta, honnan Géházi? Ő meg nyugodtan azt mondta, nem ment a te szolgád sehova. Mi volt ez, gyerekek? Megint egy hazugság. Ugye, én már számolom a harmadik, mert valamit a szolgáknak is hazudott, most megint hazudott, és a próféta azt mondta, hát nem mutatta meg az én Istenem neked, hogy hogy volt az én Istenem nekem, hogy hogy volt az, mikor oda mentél, leszállt az ember a szekeréből, és te mit mondtál? és azt mondta, szálljon most ennek a szíriai főembernek a betegsége rád. A Jóisten így fejezte ki, hogy mennyire gyűlöli a hazugságot és a kapzsiságot, ami ebben a Géháziban volt, hogy az meggyógyult a betegségből, és a Géházira szállt ez a betegség. Gyerekek, ne felejtsétek el ezt a történetet, hogy a Jóisten nem fogadja el a hazugságot, és ti legyetek nagyon igazmondó gyerekek. Tudjátok, hogy mit mond a Biblia, még ha valaki hibázik is, azt mondja, még a Jóisten is így van, és a szüleitek is így vannak, ha megvallja, akkor bocsánatot nyer. De ha megpróbálja eltagadni, és megpróbál hazudni, akkor annak mindig rossz következménye van. Biztos hallottátok azt a jó magyar közmondást is, hogy a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. Mert a hazugság úgyis lelepleződik előbb-utóbb. Tehát legyetek azok olyan gyerekek, akik szeretnek igazat mondani és igazat szólni, és ez a Jóisten előtt is kedves lesz. Mehettek akkor szépen mindenki a szüleihez a helyére. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a mai igehirdetés alapigéjét Máté evangéliuma 17. fejezetéből, az első 9 verset olvasom. Tehát Máté evangéliuma 17. fejezetéből az első 9 verset olvasom. És 6 nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot, és ennek testvérét Jánost, és felvitte őket magukban egy magas hegyre, és elváltozott előttük, és az ő arca ragyogott, mint a nap, ruhája fehérlőn, mint a fényesség. És ismét megjelent, és imé megjelent őnékig Mózes és Illés, akik beszéltek ővele. Péter pedig megszólalván mondta Jézusnak, Uram, jó nékünk itt lennünk. Ha akarod, építsünk itt 3 hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. Mikor ő még beszélt, imé fényes felhő borította be őket, és imé szózat lőn a felhőből, amely ezt mondta. Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. És a tanítványok, amint ezt hallották, arcra estek, és igen megrémültek. Jézus pedig hozzájuk menve illette őket, és mondta, keljetek fel, ne féljetek. Mikor pedig szemüket fölemelték, senkit sem láttak, hanem csak Jézust egyedül. És mikor a hegyről alájöttek, megparancsolta nékik Jézus mondván, senkinek sem mondjátok el, amit láttatok, amíg fel nem támadt az ember fia a halálból. Kedves gyülekezet, ezt a történetet, és ennek az egésznek a jelentőségét és a célját sokkal jobban megértjük, ha megfigyeljük, hogy mi történt ezt megelőzően. Mihez képest mondja azt, hogy 6 nap múlva ez is ez történt. Ugye az előző fejezetben, Máté evangélium a 16. fejezetében arról olvasunk, hogy mikor Jézus csak a szűk tanítványi körrel volt együtt Cézárea Filippi vidékén, akkor megkérdezte tőlük, hogy kinek mondják őt az emberek? Mondták. Aztán megkérdezte, hogy és ti kinek mondotok engem? És ekkor Péter az egész tanítványi csapat nevében tette ezt a nevezetes vallomást, te vagy a Krisztus, ugye a görög Krisztus szó az ugyanaz, mint a héber messiás szó, tehát ez volt tulajdonképpen az értelme, hogy te vagy a messiás, az élő Isten fia. Jézus erre ezt mondta, boldog vagy, mert nem test és vér jelentette meg ezt néked, hanem az én mennyei atyám. Tehát ezt a választ helyesnek, Istentől ihletetnek nevezte Jézus, te vagy a messiás, az élő Isten fia. De röviddel ezután, így olvassuk a 21. versben, kezdett Jézus az ő szenvedéseiről és a ráváró halálról szólni. A 21. versben így olvasom. Ettől fogva kezdte Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól, és az írástudóktól, és megöletni, és 3. nap feltámadni. Hát ez olyan döbbenetes volt azután, hogy Jézus helyben hagyta Péter kijelentését, hogy te vagy a messiás, az élő Isten fia, Úgyhogy mikor Péter ezt hallotta, akkor úgy olvastuk, elkezdte Jézust feddeni, olyan jó indulatúan inteni, és azt mondta, mentsen, Uram Isten, ez nem eshetik meg te veled. Valami ilyesmit mondhatott Jézusnak, hát Uram, ha te vagy az Isten fia, hát akkor hogy történhet veled ez? Ez nem létezik. És Jézus azt mondta, távozz tőlem, Sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. Természetesen ez a ti szó szerint Sátánnak szólt, mert Jézus azonnal felismerte, hogy az ős ellenség az, aki ezeket mondatja Péterrel, azért, hogy őt magát is eltántorítsa attól, ami neki egy hihetetlenül nehéz áldozatvállalás volt, őt is kísértse, és Pétert is akadályozza abba, hogy megértse azt, amit Jézus mond, hogy felkészítse őt, őt és a többi tanítványt az ő kereszthalálára. Ezután Jézus még ezt is mondta a 24. vers szerint, ekkor mondta Jézus az ő tanítványainak, ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Ugye mi ma ezt egész másképp halljuk, mint keresztények, de gondoljuk meg abban az időben, mit jelentett a kereszt. A kereszten a bűnözőket, meg a rabszolgalázadás résztvevőit végezték ki a rómaiak. Ez egy sötét dolog volt a kereszt, és a tanítványok most sehogyan sem értették, hogy az ő mesterük az élő Istennek a fia, és mégis azt mondja, hogy ővele ez fog történni, és azt mondja, hogy önként vegye fel a keresztjét az is, aki őt követni fogja, szóval bizonyos értelemben ők is számíthatnak nehézségekre, súlyos nehézségekre is akár az életükben, és önmegtagadásra van szükségük. Ezt a tanítványoknak nagyon nehéz volt felfogni. És Jézus mindig gondolatban kísérte a tanítványai érzelmeit és lelki vívódásait, és ezt a vigasztaló, bátorító dolgot mondta. Így olvasom a 27. 28. versben, a 16. fejezetben, mert az emberfia eljön az ő atyának dicsőségében. Tehát, mintha azt mondta, nem ez lesz az utolsó szó, hogy őt bántalmazzák és megölik, hanem az, amit ők remélnek, hogy majd dicsőségben, királyi székbe ül, azt mondta, ez is meg fog történni, ennek is eljön az ideje. Az emberfia eljön az ő atyának dicsőségében, az ő angyalaival, és ekkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. És hozzátette, bizony mondom néktek, azok között, akik itt állnak, vannak némelyek, akik nem kóstolják meg a halált, míg meg nem látják az emberfiát eljönni az ő országában. Tehát egy ilyen titokzatos, rejtélyes kijelentést tett Jézus, hogy megerősítse, ő el fog jönni az ő atya dicsőségében és az ő angyalaiban, és azt mondta, hogy némelyek az itt állók közül, így mondta szó szerint, nem halnak meg addig, míg meg nem látják az emberfiát eljönni az ő országában. De hangsúlyozta, hogy csak némelyek az itt állók közül. És rögtön ezután folytatódik, és 6 nap múlva magához vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felvitte őket egy magas hegyre, és ott kaptak őt ízelítőt abból a dicsőségből, amit jelent az, amikor Isten országa eljön az ő dicsőségében. Érdekes, hogy azon is elgondolkodunk, hogy miért éppen ezt a 3 tanítványt vitte magával, ahogy mondta, hogy némelyek fognak egy bizonyosságot kapni arról, hogy az Isten országa valóság, és az Isten országa majd eljön az ő dicsőségében is. Az ember belegondol, e közül a 3 közül Jakab és Péter mártír halállal fejezte be az életét. És János apostol pedig a legtovább élt a tanítványok között, és ő realizálta a legjobban, hogy még itt van lelki hanyatlás a Krisztus követői között, és még itt komoly idő telik el, és küzdelmek zajlanak le addig, míg az emberfia visszatér az ő dicsőségében. Nekik volt a legnagyobb szükségük erre a tőlük soha el nem vitatható, bennük soha meg nem gyengülő bizonyosságra, hogy Jézus akkor is Isten fia, ha itt csak egy közönséges emberfiának látszik, és akkor is, ha emberek kezébe adja magát, és a menny odaadja őt egy általuk még teljesen fel nem fogott okért, és őt valóban sokat kell szenvednie a főpapoktól, írástudóktól, és megölik őt. És amikor ezt a történetet ahogy felolvastam, átgondoljuk, akkor figyeljük meg azt is, hogy tulajdonképpen miért mentek föl egy magas hegyre. Ugye amikor elindultak, akkor a tanítványok még semmi különösre nem gondoltak, hiszen ez nagyon gyakori volt, hogy Jézus magányosan még egy napnak a tanítása, a fáradtsága és a küzdelmei után elvonult imádkozni. És az is előfordult, hogy tanítványokat vitt magával. Azt olvassuk például Lukács evangélium a 6. fejezetében, hogy a hegyi beszéd elmondása és a tanítványok kiválasztása előtti éjszakán Jézus az egész éjszakát az Istennel való imádságban töltött el. És ilyenkor mindig egy puszta helyre vonult el, vagy egy hegyre ment föl. És Lukács evangélium a 9. fejezetében egészen konkrétan olvassuk, ott is följegyezve találjuk ezt a történetet, és így olvasom Lukács evangéliuma 9. fejezetében a 28. verstől. És lőn e beszédek után mintegy 8. nappal, hogy maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. Tehát a tanítványok így fogták fel. És azt mondja, imádkozása közben az ő orszájának ábrázata elváltozott, és az ő ruhája fehér és fénylő lett. Márk evangélista is följegyzi a történetet, és ő azt írja, hogy ruhája fehér lett, amilyet ruhafestő a földön nem fehéríthet. És úgy olvastuk Máté evangéliumánál, hogy az ő arca olyan lett, mint a nap, mint ahogy a nap fénylik az erejében. Ugye Jézus egyszerű emberfiaként élt itt a földön, és a legtöbbször így is nevezte magát, csak hogy emberfia, hogy hangsúlyozza, ő valósággal emberré lett. De ezúttal Isten szükségesnek látott egy bepillantást adni ezeknek a tanítványoknak, akiknek ez a legszükségesebb volt a Jézus isteni dicsőségébe. És egy rövid időre ott fönn a hegyen, ami nem a tömegnek szánt kinyilatkoztatás volt, Jézus mennyei dicsőségébe változott át. Nem tudjuk, milyen lehetett az ő hétköznapi öltözete, nyilván a korabeli egyszerű öltözetet viselte, de itt valami óriási változás történt, nem tudjuk, ez valami fényruha volt, vagy mi volt. Mindenesetre, amikor azt mondja, hogy az arca olyan volt, mint a nap, akkor eszünkbe juthat, hogy amikor proféták, apostolok, ugye az Ószövetségben Dániel proféta jelenések könyve Pátmos szigetén valami bepillantás nyert, látta az emberfiát, Jézust, ugye még Dániel nem, ő csak egy gyolcsba öltözött férfiről beszél, mert nem tudta, ki volt az, de János apostol azt mondja, hasonló az emberfiához, vagyis Jézusra ismert benne, azt mondja, olyan fenséges mennyei lény volt, hogy az arca, mint a nap, mikor fénylik az ő erejében, szava, mint a sok víznek a zúgása. És azt olvassuk tovább, hogy megjelent néki Mózes és Illés, és Máté evangélista csak annyit mond, hogy beszélgettek Jézussal. De Lukács evangélium a 9. fejezetében még konkrétabban ezt olvassuk, és íme két férfiú beszélt ővel, akik voltak Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenvén beszélték az ő halálát, amelyet Jeruzsálemben fog beteljesíteni. Tehát miről beszélgettek Jézussal? Az ő Jeruzsálemben bekövetkező haláláról. És azt olvassuk, dicsőségben jelent meg Mózes és Illés is. Nem emberfiaként, hanem mint akik a mennyből jelentek meg, mindegyik már elváltozott, megdicsőült természetében, és Jézussal a Jeruzsálemben bekövetkező haláláról beszéltek. Olyan érdekes, hogy az ember úgy belegondol, miért éppen ez a két személy jött, jöhettek volna Isten angyalai, hogy Jézust erősítsék és bátorítsák, de nem ők jöttek, hanem az a két olyan személy, akik kivételként kerültek a mennybe Jézus visszajövetele előtt. Ugye Mózesről azt olvassuk, hogy meghalt ugyan a Pizgahegy tetején az ígéret földje határán, mert Istennek a nép miatt nyilvánvalóvá kellett tenni, hogy a szolgáinál sem nézi el azt, ami helytelen, de az Isten tudta, hogy az ember feletti megterhelés miatt követett el hibát Mózes, és egyébként, ahogy az írás mondja, az ő egész házában hű, és Júdás levele ad magyarázatot, hogy hogy jelenhetett meg itt mégis, noha ott meghalt és eltemették, amikor azt mondja, hogy Mihály arkangyal, és Mihály angyal fejedelemmel Mózes vitatkozott Mózes teste felett. Amiből azt lehet megérteni, hogy az ős ellenség igényt tartott Mózesre, de Jézus elnémította, feltámasztotta Mózest, és bevitte az igazi ígéret földjére. A földibe nem mehetett be, de az igaziba vitte be, mert az Isten értékelte az ő hűségét, és megértette, hogy ő milyen teher alatt roppant meg a végén egy pillanatra, és ahogy az írás mondja, szólt gondatlanul az ajkaival. Illésről pedig olvassuk a Szentírásban, hogy ő halált nem látott, hanem elragadtatott. És ha az ember belegondol, Mózes egész életében a legnehezebb a népnek az értetlensége, az ellenállása volt. Mózes a javukat akarta, szabadítani akarta őket, de gondoljuk meg, hogy már a kivonuláskor is mennyit küzdött velük, azt megelőzően, akkor, és utána 40 évig a pusztában. És Jézusnak is ez volt az egyik legnagyobb terhe, hogy az emberekért jött, az embereket megmenteni, de az emberek nem értették meg őt. Értetlenek és ellenállók voltak. Az Illés pedig, ő pedig életveszélyt és üldözést szenvedett, és magányosan képviselte nagyon sokszor az Istennek az igazságát. Ugyanúgy, mint ahogy Jézus is tulajdonképpen magányos volt egész életében. Egészen senki sem fogta fel, hogy ő milyen terhet hordoz, és ő miért jött, és hogy ő kicsoda, és ahogyan Illést halálra keresték, Jézusnak is nyomában voltak az üldözők, akik az életére törtek, és végül a kereszt halála következett be. Sokszor mi úgy gondoljuk, hogy Jézus lejött erre a földre, és ő eltökélten haladt a nagy helyettes áldozat felé, és itt semmiféle probléma nem volt. Ő ezt tudta, hogy mit csinál, és ő csak ment előre. De a valóság egészen más. A Szentírásban azt olvassuk, hogy Jézusnak a maga emberi természetében óriási küzdelmet kellett vívnia önmagával, hogy ebben az önkéntes áldozatban mindvégig kitartson. Csak olyan felvillantásszerűen említek egy-egy mozzanatot az írásból, mert néha abba a tévedésbe esünk, hogy azt hiszük, hogy csak a Getsemáné kertben vívott egy nagy küzdelmet magával, hogy ő valóban megtegye azt, amiért a földönre jött. Lukács evangélium a 12. fejezetének az 50. versében olvassuk, hogy Jézus szólt arról a tűzkerességről, a megpróbáltatás és a szenvedés kerességéről, amin neki még át kell mennie, és ezt mondta, mely igen szorongattatom, míg az elvégeztetik. Egy pillanatra utalt arra, hogy ő hatalmas lelki küzdelmeket vív, azt mondom, mely igen szorongattatom, míg ez végbe megy, míg ez megvalósul. János evangélium a 12. fejezetének a 27. verse, sajnos nem tökéletes a fordítása a mi Bibliánkban, ott pedig azt olvassuk, hogy amikor Jézus előzőleg szólt arról, hogy nekünk, mint földbe esett gabonamagnak, a földbe kell hullania, azaz a halálára utalt, utána egyszer csak megszólalt, és azt mondta, most azért mit mondjak, atyám, ments meg engem ettől az órától. Mert az én lelkem visszariad, tiltakozik. A mi Bibliánk így fordítja, hogy most az én lelkem háborog. De az eredeti szöveg szó szerint így mondja, az én lelkem visszariad, tiltakozik. De rögtön helyesbítette magát, de ezért az óráért jöttem a világra. Mint ha azt mondta volna, szívem szerint csak azt tudom mondani, hogy atyám, ments meg ettől az órától, én ezt nem tudom megvalósítani. És az én emberi természetem tiltakozik és visszariad. De rögtön azt mondta, ne, ahogy a Getsemáné kertben is később, ne az én akaratom legyen meg. És azt mondta, ezért az óráért jöttem a világra, nem fogok fegfordulni, nem fogok meghátrálni. Ha ebbe belegondolunk, akkor jobban értjük, hogy mit jelentett Jézusnak az, hogy jön Mózes és Illés, aki látszólag egy teljesen értelmetlen küzdelmet vívott egy értetlen néppel, és úgy tűnt, hogy ez az egész önfeláldozásának és küzdelmének nincs értelme. És Illés, akinek nagyon sokszor egyedül kellett megállni, és akit állandóan üldöztek, és mindig ellenségek voltak a nyomában. És ezek jöttek, hogy Jézust vigasztalják, bátorítsák, megerősítsék. De vajon a tanítványok mennyit hallottak? Valami kicsit hallottak a tanítványok ebből a beszélgetésből, mert meg tudták mondani azt, hogy ez a két mennyei dicsőségben megjelent személy, Mózes és Illés, Jézussal a Jeruzsálemben bekövetkező haláláról beszélgetett. De az egészet nem hallották, mert a 32. versét Lukács evangélium a 9. fejezetében így mondja, Pétert pedig és a vele levőket elnyomta az álom. És mikor felébredtek, látták az ő dicsőségét, és ama két férfiút, akik ő vele álltak. Tehát úgy képzelhetjük el, hogy ugye Jézus imádkozni hívta a tanítványokat, és ők vele imádkoztak egy darabig, aztán ők elaludtak. És nem úgy volt tehát, hogy ők végig látták, hogy Jézus ott imádkozik, és egyszer csak szemük láttára átváltozik, hanem, hogy megjelenik Mózes és Illés, hanem először imádkoztak ők is, aztán ők mélyen elaludtak, és így olvasjuk, mikor pedig felébredtek, akkor látták az ő dicsőségét, és a két férfit, akik ővel álltak. De ekkor már csak a beszélgetésnek a végét hallhatták, amely közöttük folyt. És egy érdekes megjegyzést szeretnék olvasni Ellen White Jézus élete című könyvéből. Így olvasom. Mivel elnyomta őket az álom, a tanítványok keveset hallottak Krisztus és a mennyei követek közötti beszélgetésből. Elmulasztottak vigyázni és imádkozni, így nem részesülhettek abban, amit Isten adni kívánt volna nékik. Krisztus szenvedéseinek és az azt követő dicsőségének a megismerésében. Elveszítették azt az áldást, amely az övék lehetett volna, ha ők is vállalják az önfeláldozást. A tanítványok késedelmesek voltak a hit dolgában, kevésre becsülték a kincset, amellyel a menny gazdaggá akarta tenni őket. Hozzáteszi, mégis nagy világosságot kaptak, megbizonyosodtak arról, hogy az egész menny ismeri a zsidó nemzet bűnét, Krisztus elvetését. Mélyebben betekinthettek az üdvözítő munkájába. Olyan dolgokat látott szemük is, hallott fülük, amelyek meghaladják az emberi értelmet. Megértették, hogy Jézus valóban a messiás, akiről a pátriárkák és proféták bizonyságot tettek, akit a mennyei világ is elismer. De hát még így is nagy kiváltságban részesültek, de sok mindent elveszítettek, mivel elnyomta őket az álom, és mindazt, amiben a menny részesíteni kívánta volna őket, azt nem nyerték el. És azt olvassuk, hogy ahogyan ők fölébredtek, és érzékelték ezt az egész jelenetet, Péter megszólalt, és azt mondta, így mondja a Biblia, hogy mikor eltávolodtak azok tőle, a 33. vers, mikor azok már, mint Mózes és Illét eltávolodtak Jézustól, akkor ugye addig nem szólt Péter, de mikor kicsi eltávolodtak tőle, akkor jött ezzel, hogy építsünk itt három hajlékot, egyet neked, Mózesnek is egyet Illésnek, hozzáteszi az ige, nem tudva, mit mond. Ugye? És azzal kezdte, ahogy olvassuk Máté evangéliumban, azt mondta, jó nekünk itt lennünk. Nem tudta felfogni, hogy miről van szó, csak azt, hogy itt csodálatos itt lenni, innét mi soha többé sehova nem akarunk menni, és mondta, építsünk itt három hajlékot, de nem tudta, mit beszélt, és nem is tudta pontosan, hogy mi történik itt. És utána már azt olvassuk a következő versen, hogy mikor ő ezeket mondta, felhő támadt, és beárnyékozta Mózest és Illést, és ők pedig megfélemlettek, mikor azok bementek a felhőbe. Tehát ez már a beszélgetésnek a legvége volt, ők a végén ébredtek föl, keveset hallottak, és Péter akkor szólalt meg, hogy jó nekünk itt lenni, ne menjünk sehova, mikor már Mózes és Illés eltávolodott Jézustól, és miközben ő még beszélt, már is felhő fogta föl őket körül, és ez a mennyei dicsőség felhője olyan félelmet keltett akkor a tanítványokban, hogy megrémültek, és a felhőből viszont egy hang hallatszott, és azt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Aztán Máté evangéliumánál úgy olvastuk, hogy akkor aztán, mikor ők ebből a rémületből fölocsuttak, akkor Jézus megillette őket, mert valószínűleg fizikai erejüket is vesztették, úgy, mint proféták és apostolok, mikor látomásban valamit az isteni dicsőségből szemléltek, de megillette őket, és azt mondta, ne féljetek, én vagyok, és akkor már senkit nem láttak, csak Jézust egyedül. Így felelevenítettük a történetet, és én most szeretném megkérdezni azt, hogy vajon milyen mondani valója van ennek a mi számunkra a mai napon is. Először is ezek a tanítványok arról nyertek bizonyosságot, hogy a mennyei világ valóság, hogy az isteni ígéretek valóság, hogy Jézus valóban az Isten fia, hogy így mondjam, kézzel fogható bizonyságot nyertek róla. És azt kell mondanom, hogy nekünk is ilyen abszolút bizonyosságra van szükségünk, hogy Isten, a menny valóság, Jézus valóban az Isten fia. Jézus valóban el fog jönni az ő mennyei dicsőségében. És miért mondom ezt? Mert mi emberek valami olyan különös helyzetben vagyunk. Ugye gondolom, hogy a kedves jelenlévők is mindenkivel előfordul, hogy fölnéz este a csillagos égre. És akkor ugye mindannyian realizáljuk, hogy rajtunk kívül van egy világ mindenség. És ugye ma már mi tudhatjuk, hogy ezek a mi földünknél sokkal hatalmasabb égitestek, azt is tudjuk, hogy minimum 2 milliárdon vannak, de mi ide be vagyunk zárva, emberek ugye próbáltak valamiféle kapcsolatot létesíteni ilyen naív módszerekkel, a földön kívüli értelmes lényekkel, de mi emberi, tudományos vagy tapasztalati úton nem tudunk. Az, amit most ugye műholdakkal, meg űrhajókkal, hát az nem tudom, még annyi sem, mint kilépni az ablakon a világmindenség roppant nagyságához képest. Ezek nagy emberi erőfeszítések is, vannak bizonyos eredményeik, de hát arról szó sincs, hogy az ember tudhatná, hogy mi van. Pascalnak volt egy érdekes mondata, azt mondta, a végtelen térségek örök hallgatása rémülettel tölt el. Ezzel azt akarta kifejezni, hogy mikor az ember belegondol, hogy itt vagyok én ezen a kis bolygón, meg itt vagyunk mi emberek, de fogalmunk sincs, hogy mi van itt fölöttünk, körülöttünk, és ezek hallgatnak, ezek nekünk nem szólnak. És azt mondta, ez az alaphelyzet rémülettel tölt el. És egyedül az isteni kinyilatkoztatás. Egyedül ez, amin keresztül mi tudhatunk ezekről a dolgokról. De amikor az ember nehéz helyzetben van, amikor megpróbáltatik, néha megkísértheti az embert azt, hogy ez az egész most valóság, vagy ez csak egy álom, vagy egy emberi elképzelés, hogy megmagyarázzuk az ismeretlen. Nem tudom, van, akiben ilyesmit néha fölmerült. Mert az egész olyan diszonáns az egész emberi helyzetünk, és ugye tudjuk, az emberek nagy része abszolút nem hiszi, hogy a Biblia isteni kinyilatkoztatás, és ugye Isten szemtől szembe egyikünk sem látja, és sokszor olyan fölmerülhet ez az ember, biztos, hogy ez valóság. Van egy nagyon érdekes megjegyzése Edzon Hirámnak. Ő volt az, aki ugye a Miller mozgalom idején 1844-ben ők is várták a 2300 éves profécia lejártakor Jézust, és amikor Jézus nem jött el, mert ők valamit félreértettek az igében, akkor azt írja Edzon Hirám, azt mondja, ilyenek gondolatok forogtak bennem. Nincs se menny, se Isten, ez az egész egy mese. És minket is ez bármikor megkísérthet egy pillanatra, de ez a bepillantás abban, hogy mindez valóság, amit az három evangélium is megörökít, nekünk is segítsen, hogy mindez valóság. Mindenesetre azoknak a tanítványoknak, akik áttélték, abszolút bizonyosság volt. Péter apostol második leveléből szeretném idézni. Péter apostol második levelét közvetlen a halál előtt írta, mindjárt az első fejezetben utal is arra, hogy tudja, hogy mártír halála a küszöbön van. Úgy, ahogy Krisztus azt neki profétikusan megjelentette, de semmiféle csüggedésnek vagy félelemnek nyoma nincs az apostolban, hanem ellenkezőleg az abszolút bizonyosságnak, és visszahivatkozik erre, amit ő tanítványsatársaival tapasztalt. Így olvasom a 14. verstől. Mint aki tudom, hogy hamar leteszem sátoromat, amiképpen a mi Urunk Jézus Krisztus is megjelentette nékem. De igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről. és most jön a döntő tanúságtétel, mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Amikor azt mondja, hogy nem mesterkélt meséket, ez úgy van a görög szövegben, mert nem mitoszokat követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Ugye mi a mitosz? Ugye emberek vallási elképzelései, ahogyan próbálnak magyarázatot keresni Istenre, isteni világra, kidolgoznak erről emberi elképzeléseket, és azt mondja Péter apostol, ez nem mitosz. Nekünk egy percig sem lehetett az, mert mi szemlélői voltunk az ő nagyságának, is így folytatja, mert mikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség ilyen szózata jutott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévén vele a Szent Hegyen. Azt mondja, mi hallottuk, mi ott voltunk. Tőlünk ezt senki el nem veheti. Nekünk szerényebb személyes tapasztalataink vannak az életben, de ezek nagyon fontosak. Mert az apostol után a következő versben így mondja, és igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek a figyeltek. Vagyis azt mondja az apostol, a prófétai beszéd és a személyes tapasztalataink együtt, ezek adnak egy megingathatatlan bizonyosságot, hogy a menny létezik, Isten létezik, Jézus a megváltó, Jézus az Isten fia, ez nem mitosz, hanem a legbizonyosabb valóság. Édesanyámtól sokszor hallottam egy verset, hogy az ő fiatal korában gyakori volt az igen, a szavalás a gyülekezetben, és hát ez a vers nagyon érdekes volt, mert ugye ilyen allegórikus vers volt, hogy valaki elindul, mert keresi a mennyei hazát, és hát mondják neki, hogy ez csak egy álom, ez nem valóság, és hát a vers úgy fejeződött be, amin én már akkor megütköztem, hogy hát ezt a verset sehol nem kéne mondani. Ugyanis az volt a vége a versnek, hogy hát azt válaszolja ez a vándor, aki csak megy. Azt mondta, ha álom is nem baj, boldogok azok, akik nagyot és dicsőt álmodnak. De ez így nem jól van. Szóval nem úgy van, hogy keresünk ebben az életben valami vigaszt, és akkor hát azt mondjuk boldogok, akik nagyot és dicsőt álmodnak, de azért ez az egész csak egy álom. Nem. Nekünk oda kell jutnunk, ahova Péter apostol, ez nem mitosz, ez nem szép és dicső álom, ez nem emberek alkotta elgondolás, hanem ez a legbizonyosabb valóság. Olyan érdekes, erre is én mindig úgy felfigyeltem, és olyan fontosnak tartom, hogy amikor Jelenések könyve beszél ezekről az egészen eljövendő és emberileg megfoghatatlan dicsőséges dolgokról, mint Jézus eljövetele, aztán az újjáteremtett föld, annak az áldásai, akkor mindig azt mondja, a felszólítást kap János látomásában, írd meg, mert te beszédek megbízhatóak, hitelesek és igazak. Mintha Isten tudná, hogy mi hajlamosak vagyunk, hogy elbizonytalanodjunk benne, és úgy gondoljuk, ez csak egy álom. És azt mondja, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. Ezek megbízhatóak, hitelesek. Biztosítsd az embereket erről. Egy második dolog, amin elgondolkozhatunk, a tanítványok elalvása. Hogy Isten többet akart adni nekik, sokkal többet, ami sokkal jobban fölkészítette volna őket Krisztus bekövetkező halálára, de ők csak rövid ideig tudtak kitartani az imádságban. És most arra gondolok, hogy mi is mennyivel többet kaphatnánk Istentől, ha álhatatosabban keresnénk a mennyei világot, ha komolyabban kérnénk Istennek a segítségét, a beavatkozását földi dolgokba. De nekünk is az a gyengeségünk, hogy álhatatlanok vagyunk sokszor is, elfáradóak is, és restek az ige kutatásában is, meg abban is, hogy imádságban kitartsunk, amíg Isten jelenlétében nem jutunk, és az isteni segítséget ténylegesen elnyerjük. És ezáltal nagyon sokat veszítünk. Ugyancsak Ellen White-nál olvastam ezt a gondolatot, különben mindenképpen igaznak kell, hogy lássuk, azt írja, hogy sok mindent csak Isten országában fogunk például megérteni a Bibliából, amit már itt is megérthettünk volna, ha komolyan kutattuk volna az írásokat, és kértük volna a segítséget ahhoz, hogy megértsük. Tehát az Isten bizonyosságot akar nekünk adni, személyes tapasztalatokat akar nekünk adni, hogy mindez valóság és nem mitosz. És ha mi álhatatosak vagyunk az ige kutatásában, és álhatatosak az imádságban, hogy mi Isten jelenlétébe akarunk jutni, és az ő segítségét valóban elnyerni, akkor mi sokkal többet kaphatnánk, mint amennyit kapunk. Mert az Isten ajándékozni akar nekünk, segíteni akar nekünk. És szeretnék arra is még rámutatni, hogy milyen szózat is hangzott a felhőből, az Atyának a hangja, aki nem érintkezik a bűneset óta a földi világgal, de Jézus a híd, Jézus az összekötő, és Jézus azt mondta, és a mennyei hang, az Atya hangja ezt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Az az érdekes, hogy ez egy idézet volt, egy Mózes 5. könyve 18. fejezetében található messiási proféciából, ahol Mózes előre szólt arról, hogy majd prófétát támaszt nektek az Úr, olyat, mint én, őt hallgassátok. Milyen érdekes, hogy az Atya hangja az írás beszédét idézte. Tehát mondhatnám, egyszerre irányította a figyelmet Jézusra, az ő fiára, és az írásokra, amelyek róla bizonyságot tesznek. Ez az őt hallgassátok, mivel idézett az írásból, egyszerre int arra, hogy az írást komolyan vegyük, és arra, hogy személyesen Jézusra figyeljünk. Ugye nemrégen ugyanitt beszéltem erről az igéről, hogy Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Hát kit érdemes hallgatni, kire érdemes figyelni? Arra, aki ezt a három súlyos szót elmondhatta, én vagyok az út, az igazság és az élet. És bár az egész életünket ez a mondat határozná meg. Szívesen tájékozódunk, kell is tájékozódnunk, örülünk mindennek, ami az emberi világban még jó, igazságos és szép. De ami az iránytünk, ami a tájékozódási pontunk, ő, aki az út, az igazság és az élet, és az írások, amelyek róla bizonyságot tesznek. Ez a mondat mindig csengjen a fülünkben, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Semmiféle szirén hang más ne térítsen el az útról, mert ő az, akiről az Atya bizonyságot tett és felszólított. Őt hallgassátok. És végül utoljára, ugye úgy szólt Jézus, mielőtt a tanítványokat felvitte volna a hegyre, hogy meglátják Isten országát eljönni az ő dicsőségében. És ez is, hogy lesz ilyen, hogy Jézus megjelenik, és mennyei seregek kísérik, és szemmel láthatóan beavatkozik a földi történelembe, ez ember számára hihetetlennek tűnik. De Jézus ezzel a jelenettel egy ízelítőt adott tanítványainak abból, hogy mindez valóság. Ugye így mondta nekik, ő pedig el fog jönni az ő Atya dicsőségével, az ő angyalokkal. És a tapasztalatuk egy kis kóstolót, bepillantást ebbe enged. És akkor megint elgondolkozunk azon, hogy Mózes és Illés miért éppen ők jelentek meg Jézusnak, azon túl, hogy nagyon alkalmasak voltak arra, hogy Jézust a földi élet emberi létében folytatott küzdelmeiben erősítsék. Mert ugye Mózes jelképezi azokat, akik meghalnak, de Jézus az ő visszajövetelekor feltámasztja, Illést pedig azokat, akik élve érik meg az ő eljövetelét, és halál megízlelése nélkül átváltoznak. Így, hogy így mondjam, egy kis kicsiben egy kis ábrázolása volt annak, hogy milyen lesz az, amikor Isten országa eljön az ő dicsőségében, Jézus az ő angyalaival. Engem mindig úgy megérint Máté evangélium a 24. fejezetében az a részlet, amikor Jézus az ő eljöveteléről szólt, és ez is annyira életszerű, és annyira reális valóságá teszi, hogy ez az esemény be fog következni. Amikor ugye Jézus így mondta, hogy mindjártam a napok nyomorúságai után, ugye, ami a legvégső felvonást jellemzi, azt mondja, az ég elsötétedik, a nap nem fénylik, a csillagok az égről lehullanak, és az egek erősségei megrendülnek, amivel azt érzékeltető, hogy az egész természet megmozdul. Ugye, földrengéseket ismerünk, de milyen az, amikor az egek erősségei megrendülnek, minthogy csak azt mondanám, mintha folyosó nyílna a világmindenségből ide a földünkre, és minden megmozdul, és utána így folytatta, és akkor meglátják az emberfiát eljönni az ég felhőiben, az ő dicsőségében, és utána ez a nagyon érdekes mondat, ami mondom, engem mindig úgy megérintett, azt mondta, akkor sír a föld minden népe. És én nekem erről mindig az jut eszem, hogy azért életszerű ez, mert ha ez valóban bekövetkezik, hogy a soha nem látott Isten, a sokak által elvetett Krisztus, a kő, amit az építők megvetettek, ő megjelenik isteni dicsőségében, angyalai kíséretében, kézzel foghatóan, ahogy az ige mondja, minden szem meglátja őt, akkor ez nem hathat másként a földön élő emberekre, akár hisznek, akár nem hisznek, mint hogy sír a föld minden népe. Mert ez olyan hihetetlen, hatalmas kérdésekre tesz pontot, és ez olyan dráma, hogy ha örömében, ha félelmében, de sír a föld minden népe, mondja, amikor ez a pillanat bekövetkezik. Hihetetlen feszültségek oldódnak meg abban a pillanatban. És én szívemből kívánom mindenkinek, noha mi nem voltunk ott a hegyen, de látjuk, hogy az apostoloknak ez a tanúság tétele, amit az evangéliumok megörökítenek, mennyire hitelesen hat, és látjuk azt, mennyire tartalmas ez az egész. És olvastuk Péter, felidéztük Péter bizonyságtételét, aki még a mártír halála előtt is, az élete végén is azt mondta, ezek nem mitoszok, mert mi szemlélői voltunk az ő nagyságának. Mi hallottuk a hegyen ezt az égből jövő szózatot. És kívánom, hogy Isten a Szentlélek által tudjon segíteni nekünk, hogy nekünk ez olyan valóság legyen, mintha mi is ott lettünk volna, és átéltük volna. És ne felejtsük el a nagy felhívást egy pillanatra sem, ami az Atya szózata volt. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. És azt se felejtsük el, hogy ezt az írásból idézte. És Péter is, ahogy elmondta a tapasztalatát, rögtön hozzátette. És igen, biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyeltek. És ha mi álhatatosan keressük az Istent, akkor nálunk is találkozni fog a kettő. Az írásnak a bizonyságtétele, és a személyes tapasztalat, amit Isten ad nekünk arról, hogy mindez valóság, igazság, és mindez szabadítás, és gyógyulás, és maga az örök élet ígérete mindannyiunk számára. Amen.